Én is mindenkit szeretettel köszöntök. Hát emlékeztek, hogy ez egy mini sorozat, ez a négy rész. Nem lehet, mindegyik cím önmagában lehetne egy teljes sorozat. Miért pont a Biblia, miért pont a kereszténység, miért pont Jézus és miért pont Jelenések könyve. Ugye a miért pont a Bibliánál emlékszünk arra, hogy beszélgettünk, hogy nem csak úgy elhisszük, hogy a Biblia egy transzcendens származású könyv, hanem annak nagyon pontosan, könnyen, akármelyik generációban élő ember számára ellenőrizhető módon megvannak az ismérvei, hogy honnan tudjuk, hogy ezt ember saját kútfőből nem írhatta. Hát onnan, ahogy Pascal is mondta, hogy előre megjövendült, és később folyamatosan beteljesült proféciák százai vannak benne. És ezt egyetlen más könyv sem mondhatja el magáról, innen tudjuk, hogy különbözik ez a könyv a többi könyvtől. Aztán miért pont a kereszténység? Nyilván, hogyha van egy vallás, amelyik a Biblia alapján épül föl, és most itt azt mondom, hogy a Biblia alapján, tehát nem a vallásokról beszélek, hanem a Bibliában leírtak követéséről, akkor hogyha ez a transzcendens könyv, amit ahogy láttuk a múltkori alkalmak egyikén, a szövege sem sérült, több ezer éven keresztül minden egyes szó megmaradt sértetlenül, ugyanezt a könyvet, ugyanezeket a szavakat olvasta Jézus, vagy ezt írta le Mózes, ez is kiderült. Hogyha van egy ilyen fantasztikus könyv, akkor erre alapozva lehet egy fantasztikus, igaz, az életet megváltoztatható hit, vallás, ez a kereszténység. És hát miért pont Jézus? Jézusnál arról beszélgettünk csak Dióhéjban, hogyha egy könyvben leírtak igazak, amik a Bibliában szerepelnek és nem sérültek, és az Jézus életéről szól, akkor ami abban megvan írva, azt el kell fogadnunk, és Jézus azt mondta, én az Isten fia vagyok, én örökké élek, mindig is éltem, és vissza fogok térni, hogy elvigyelek benneteket majd egy új földre. Vagy hazug, vagy pedig igazat mond, nincsen más lehetőség. Nem lehet azt mondani, hogy Jézus egy történelmi alak, akinek nagyon szívmelengető, szeretetteljes tanításai voltak, kövessük ezt, és az elegendő már, hanem választania kell minden embernek, hogyha megismeri a Bibliát, megismeri annak az igaz voltát, és megismeri Jézust, akkor választania kell, hogy vagy követi őt, hisz benne, vagy azt mondja, hogy egy hazug ember, vagy azt mondja, hogy nem hazug, de nekem nincsen erőm, energiám, elhatározásom, hogy ő szerinte éljek. De ez csak így Dióhéjban az első három előadás, és a mai alkalommal Jelenések könyvéről lesz szó. Ugye már érintettük Dióhéjban, hogy Jelenések könyvéről a legtöbbször, ugye valaki ismeri, valaki olvasta, akkor, vagy hallott róla, azt mondja, tele van szimbolikus, jelképes történésekkel, jelképes alakokkal, és hát ki értheti ezt egyáltalán. Bizonyára van benne egy-két olyan töredék, ami az erkölcsről szól, ami arról szól, hogy hogyan éljünk jobban, de végül is nem lehet rajta úgy végigmenni, hogy versről versre megértsük, hogy mit akar mondani, megértsük azt, hogy mi az üzenete a számomra. A sok szimbólumtól, ugye úgy is mondták az addigi bibliai iskolák, demisztifikálni kell, vagy a sok szimbólumtól le kell hántani, és ami a lényeg megmarad belül, szeressük egymást, és hogy legyünk jó lelkűek egymás felé, ez ami benne van, a többi az már csak egy ilyen nagyon fantáziadús filmhez hasonló tálalás. De azért nézzük meg közelebbről a Jelenések könyvét, ha az ember csak úgy, mint művelt ember közeledik hozzá, akkor is számos kincset rejteget. Például biztos hallottatok már arról, hogy hét pecsétes titok, nem? Ezt mindenki használja is. És nem tudom, hányan tudjuk, hogy ez a hét pecsétes titok, ez a Bibliából származik, méghozzá a Jelenések könyvéből. Ott látunk is kis ábrát, majd talán ma még olvassuk is, hogy adott a Jézusnak hét pecsétes tekercset, és ott látták a mennyben, ott van ez a tekercs, és senki sem tudta felnyitni ezeket a tekercseket, feltörni, és akkor jött a bárány, akinek odaadták, és akkor János mondta, hogy sírva fakadtam, és mindenki sírt, és feltörték a hét pecsétes könyvet. Tehát innen lett például a hét pecsétes titok. Aztán ott látunk mellette egy sárkány alakot, a hétfejű sárkány, ez sem csak mesebeli alak, hanem ez is bizony nagyon-nagyon keményen bibliai szimbólum, és ennek is van jelentése, amikor nem is akármilyen. Aztán ki ne hallott volna már a 666-ról? Ugye biztos, hogy mindenki hallott a sátánista dolgok, de vajon tudjuk-e, hogy Jelenések könyve 13. fejezetének egyik versében van ez, emberi szám, akinek van értelme, azt mondja a fejezet, majd oda megyünk, számolja meg, és az 666. Tehát nem csak azt mondja, hogy 666, azt mondja, hogyha értelmes vagy, hogyha olvasod, akkor az a szám, az egy emberi szám, ember számára értelemmel rendelkező szám, és ad össze találd meg, hogy ki az, és ha megtaláltad, akkor megtudsz valami olyan dolgot, ami segít az életedben, hogy a jó oldalon álljál, és ne a rossz oldalon. 660. Aztán ki ne hallott volna már az apokalipszis lovasairól? Biztosan ugye hallottatok erről, meg film is van, apokalipszis. Ez is a Jelenések könyvéből származó kép. Armageddoni csata, Armageddon, ugye nem arra gondolok, ami a Bruce Willis féle, ha jól emlékszem, de valóban az Armageddon is a Jelenések könyvéből származik. Talán hallottatok már a 144 ezerről, ez is Jelenések könyvének a tanítása, vagy a fenevad bélyege például. Tehát ezek fenevad bélyege, 666, Armageddon, 144 ezer, hétpecsétes titok, és a többi is, és még lehetne tovább sorolni és sorolni, ez mind-mind a Jelenések könyvéből származik. Úgyhogy, ha másért nem, akkor ezért érdemes elolvasni, hogy az ember művelt legyen, az ember tudja, hogyha ezek a dolgok szóba jönnek, hogy ez innen a Bibliából származik. Hogyha valakinek szüksége van a Bibliára, akkor még itt vannak szabadon, mint egy eddig is volt, nyugodtan el lehet venni. És hát van egy Doug Bacharel nevezetű fiatal ember, akinek a szülei dúsgazdagok voltak, az egyik az anyukája hollywoodi filmkritikusoknak volt a szövetségnek az elnöke, az apukája pedig két amerikai légitársaság tulajdonosa, és ő, mint hippi, felment egy hegyre és egy barlangba lakott, néha mesztelenül, néha ilyen bőrruhába, szerelem, szex, stb. És fönt a barlangban talált egyszer egy Bibliát, mert az előző barlangot ott hagytam. És ő azt mondja, amikor mesél arra, hogy a Biblia neki mit jelent, hogy olvasgat, és így egyszerűen így ütött a homlokára, hogy ez is innen származik, ez is innen. Tehát a Biblia tele van olyan dolgokkal, ami nem is tudta, ő mint amerikai, ugye, hogy ezek a kifejezések, ezek a szófordulatok, ezek a szimbólumok Jelenések könyvéből, vagy az Új Szövetségből, vagy máshonnan származnak. Tel is tele van. Na hát, először is ennyit így arról, hogy miért is érdemes Jelenések könyvét első ránézésre tanulmányoznunk, de nézzük meg, hogy mit mond maga a Biblia arról, hogy a Jelenések könyvét érdemes-e tanulmányozni, vagy sem. Tehát, hogyha egy pap nekem azt mondja, hogy Józsi, a Jelenések könyvére ne pazarold az idődet, mert tele van szimbólumokkal, és érthetetlen, és felesleges spekulációknak az özön, akkor nézzük meg, hogy mit mond Jelenések könyve első fejezete, 8. verse, az én Bibliámban a 287. oldal. Ma főleg Jelenések könyvéből lesznek versek, úgyhogy nagyon könnyen megtaláljuk őket. Azt mondja a 8. vers. Itt vastag betűkkel van szedve. Ez is egy olyan, én vagyok az alfa és az omega, ki ne hallotta volna már, nem? A kezdet és a vég, ez is tele van a Jelenések könyve, tehát ismerjük, benne van a szófordulatokban, a nyelvünkben. Én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég, ezt mondja az Úr, aki van, aki volt, és aki eljövendő, a mindenható. Menjünk le a 11. vershez, amely ezt mondja vala, én vagyok az alfa és az omega, az első és utolsó, és amit látsz, írd meg könyvben, és küldd el a 7 gyülekezetnek, amely Ázsiában van. Azt mondja itt először is maga a könyv szerzője, az alfa és az omega, a kezdet és a vég, de hogy ne kelljen vakarni a fülünket, hogy ki lehet ez a mindenható, így aztán teljesen egyértelmű, azt mondja a mindenható János apostolnak, amiket látni fogsz, amiket most mutatok neked, víziókat, látomásokat, azokat írd meg, és ne csak, hogy írd meg, hanem küldd el mind a 7 gyülekezetnek, amely Ázsiában van. Tehát maga az Isten úgy gondolta, hogy ami itt most kinyilatkoztatásra kerül, relevation, vagy releváció, kinyilatkoztatás, Jelenések könyve, ami meg lesz most jelentve, az annyira fontos, hogy Jánosnak le kell írnia, és János apostolnak el kell küldenie a 7 ázsiai gyülekezethez. Tehát mindjárt az elején azt gondolhatjuk, hogy Jelenések könyvét nem véletlenül adta az Isten nekünk. Azért adta, hogy olvassuk el, mint mi is egy-egy gyülekezetek közül. Ott van a 19. vers, írd meg, amiket láttál, és amik vannak, és amik ezek után lesznek. Ez is érdekes, nem? Azt mondja itt az Isten, a Jelenések könyve arról szól, hogy mik történtek eddig, amiket láttál, ugye János apostol koráig, amiket láttál, amik vannak, amik most zajlanak, és amik ezután lesznek. Ez megdöbbentő, nem? Nem tudom, hogy mondta valaki, hogy Jelenések könyve az Istennek a forgatókönyve arról, hogy mi történik a világgal, mi történik a Földdel. Mi történt, mi zajlik most, és mi fog történni a jövőben. Ez mondjuk ez egy fantasztikus kijelentés, nem? Tehát, hogyha valaki szeretné tudni azt, hogy honnan jövünk és hová megyünk, akkor a jelenések könyve ebben félre érthetetlen eligazítást fog adni a számunkra. Olyan sok ember van, nem, aki azt mondja, hogy Nostradamus, vagy Kártyajós, vagy Josi barát, vagy nem tudom, kihez kell menni, és ő el fogja mondani, hogy mi a tuti, honnan, hova, és hogyan lesz az életem rendben. A Biblia azt mondja, vagy Isten azt mondja, hogyha megbízható iránytűre van szükség, akkor a jelenések könyve neked van írva, neked lett szerezve. Még tovább. A vége is, ugye ez volt az eleje, nézzük az utolsó fejezeteket, 22. fejezet, az Biblia utolsó lapja. A 304. oldal, könnyen meg lehet találni, csak egyet-kettőt kell a hátsó borítótól visszalabozni. Azt így olvassuk. És mondta nekem, ezek a beszédek hűek és igazak, és az Úr, a szent proféták Istene bocsátotta el az ő angyalát, hogy megmutassa az ő szolgáinak azokat, amiknek meg kell lennie hamar. Íme, hamar eljövök, boldog, aki megtartja a könyv profétálásának beszédeit. Igen, tehát 6.-7. vers, ez a kettő szerepel. Azt mondja itt maga a küldött, hogy amiket jelenések könyvében olvasunk, ezek hűek, vagyis nem hagynak cserben. Ugye nyilván János apostol már 2000 évvel korábban élt, úgyhogy ez a könyv gyorsan megbukott volna, hogyha valami olyan lenne benne, ami tévedés. De 2000 év óta minden pontosan úgy zajlott, ami ebben a könyvben meg van írva. Ez fantasztikus, most még ugye nem látjuk, hogy mi van megírva, ezt csak el kell, hogy higgyétek nekem. De aki a jelenések könyvét olvassa, és kezdi egybevetni a szimbólumokat a szimbólumokkal, és figyeli, hogy a Biblia mit mond, hogy melyik szimbólum mit jelent, és lassan felgöngyöli, hogy mi van benne, milyen proféciák vannak benne, akkor meggyőződhet arról, hogy jelenések könyve utolsó fejezetének 6.-7. verse teljesen igaz. Azt mondja, ezek a beszédek, ezek a sorok, amiket az Isten lediktált, vagy amit az Isten ihletett Jánosnak, meg a látomásban látott, azok hűek, tehát nem hagynak cserben. Olyan, mint egy hű vőlegény. Soha nem csal meg. Olyan, mint egy hű férj. Soha nem lehet benne csalódni. Teljesen biztos. Hű és igaz. Ő benne egyedül. És az Úr, a szent proféták Istene volt az, aki elbocsátotta az angyal, azt jelenti küldött, a küldöttét, hogy megmutassa az ő szolgáinak. Tehát maga az Isten tartotta fontosnak azt, hogy minket felvértezzen egy teljesen megbízható időrenddel, kronológiával, történelmi proféciákkal. Érdekel bennünket az, hogy vajon az Isten hogyan látja János apostol korától egészen Jézus második visszajövetéig, mi minden fog történni? Valakit érdekel? Gondolom érdekel, nem? Tehát ez a könyv ennyire izgalmas. Jelenések könyve azt ígéri minden olvasónak, nem én ígérem, azt ígéri minden olvasónak, hogy pontosan megnézheti azt, hogy mi történik 2000 vagy ki tudja hány év alatt összességében. Mindesetre János apostol korától egészen Jézus második visszajöveteléig. Ugye egy kérdezték mindjárt az elején, most már vannak szorgos olvasók, és a jelenések könyve első részében is azt mondja, hogy a jelenések könyve, aminek meg kell történnie hamar. Hát mindjárt itt van egy tévedés. Hát hogy hamar, hát hogy meg kell történnie hamar. Hiszen még Jézus nem jött vissza. Most már ez 2000 évvel előtt, akkor ez nem olyan hamar, hogy 2000 évet nem nevezném hamarnak. Ugye ebben a kérdésben két feltevés van. Az a feltevés, hogy csak arról szól jelenések könyve, hogy Jézus visszajön, ahhoz képest nem hamar. De nem csak erről szól. A jelenések könyve nagyon sok eseményt elmond, ami egymás után következik. És így azt látjuk, hogy gyors egymás utánban következnek a történelmi események. A 2000 év történelmi eseményei. És ezek hamar követik egymást. Egyfelől így is igaz, amit a Biblia mond, de úgy is igaz, hogy nekünk embereknek összesen maximum 50-60-70-80 évünk van. A Biblia azt tanítja, hogy mikor meghalunk, akkor olyan, mintha éjszaka lefeküdnénk, elaludtunk, és reggel felébredünk, ugye este 10-kor elalszol, reggel 6-kor vagy 7-kor, vagy ki tudja, mikor felébredsz, és a köztelévő időszak, hogyha nem álmodtál semmit, akkor kiesett. Ennyi volt. És a Biblia tanítása szerint minden ember arra fog felébredni, hogy jön vissza Jézus. Tehát meghal, elalszik, nem a pokolba megy, égni fog, meg ilyesmi, a Biblia nem ezt tanítja, hanem meghal, elalszik, és utána jön Jézus, és a következő felébredés a halálból az van, hogy jön Jézus, és itt van nagyon-nagyon hamar. Azt mondja a Biblia, én eljövök hamar, hogy minden egyes embernek sürgető az a kérdés, hiszen Én már 45 éves vagyok, tehát már elég sok eltelt az életemből, de mindenkinek eltelt már több évtized, egy, kettő vagy három, kinek mennyi, hogy lassan fogynak az éveink. Tehát ez azt jelenti, hogy az életünk végéig, de oda kell érni, hogy na akkor most mi lesz velünk? Akkor most az én életemmel nek mi lett az eredménye? Valóban Jézushoz van-e közöm, vagy nincs közöm? Ez döntő kérdés. És végig azt mondja, maga aztán itt mondja János is, hogy jöjj Jézus hamar, jöjj Uram minél előbb. Tehát minden keresztenek, aki valahogy megérintette őt a Biblia, valahogy megízlelte azt, hogy az Isten nem akarja, hogy mi sötétben, mint vakok, bóklászunk, és nem tudjuk, hogy honnan, hová megyünk, és bizonytalanok vagyunk. Azt akarja, hogy egy nagyon erős, kősziklára alapozott hitünk legyen, hogy bármi történik, pontosan tudjuk, hogy melyik oldalon kell állni, meg honnan, hova kell menni. Tehát az első gondolati egységben azt szerettem volna elmondani, hogy Jelenések könyvének a szerzője, maga Isten azt mondja, foglalkoznunk kell vele. Azt is mondja itt még, hogy hetedik vers, úgy emlékeztek, íme hamar eljövök, boldog, aki megtartja a könyv profétálásának beszédeit. A boldog, aki megtartja a könyv profétálásának beszédeit, ez 304. oldal, 22. fejezet, 7. verse. A boldog szóról beugrik nekünk, hogy Jézus a hegyi beszédnél elmondta, boldog az, boldog az, boldog az, boldog az, boldog az, a hét boldogság. Elmondta voltaképpen a programbeszédjében, hogy egy ember hogyan lehet jellemében tökéletes, hogyan lehet a szeretetnek a gyermeke, hogyan lehet Isten gyermekévé. Ez volt a legfontosabb a boldog mondásokban. Vagyis elmondja, a boldog azt jelenti, hogyan lehet valakinek örök élete. Jelenések könyve 22.7 azt mondja, annak lehet örök élete, aki megtartja azokat a proféciákat, amik ebben a könyvben le vannak írva. Hát ez most már egy személyes. Tehát most már nem csak arról van szó, hogy kultúrtörténetileg érdemes olvasni Jelenések könyvét, nem csak arról van szó, hogy megértek egy-két szimbólumot, és nagyon művelt leszek, és olyan jól fog hangzani, hogy megbeszélek a barátaimnak arról, hogy Jelenések könyve ezt, meg azt, meg amazt jelenti, hanem személyesen zörget a szívemen, mert azt mondja, akkor lehet örök életed, Biblia nyelven, akkor leszel boldog, hogyha megtartod azt, ami ebben a könyvben van. Na most hogy tudja az ember megtartani azt, ami ebben a könyvben, hogy nem tudja, mi van benne? Nem? Akkor ez elég nehéz. Tehát hogyha ez egyenesen azt jelenti, hogyha én örök életet szeretnék kapni, akkor meg kell ismernem Jelenések könyvét. De hogyha azt mondja az Isten, hogy annak lesz örök élete, aki megtartja egy könyvnek a profétálásait, akkor ezzel nem fenyeget bennünket. Az Isten sohasem fenyeget. Ezzel azt mondja, azt szeretném, hogyha megértenéd, hogy én annyira szeretlek téged, hogy a kezedbe adtam azt, hogy hogyan lehetsz boldog. Itt van a kezedben az, itt van a kulcs annak, hogy hogyan tehetsz szert az örök életre. És már itt a földön is, hogyan lehet az életed békességes, hogyan lehetsz szelít, hogyan lehetsz kedves, hogyan lehetsz nyugodt. Annyi az egész, hogy meg kell tartanod azt, ami ebben a könyvben le van írva. És akkor az embernek a szívébe vágy ébred, nem? Én szeretném megtartani, hogy benne van. Szeretném. Különbözünk. Vannak Sárik, vannak Sanyik, vannak Józsik, vannak Ferik, mindenkinek más a felfogása, más az élettapasztalata, máshonnan jön, máshová megy, más szinten tudja a Bibliát. De mindegyiknek azt mondja az Isten, a te szinteden én szeretném, hogyha foglalkoznál ezzel a Jelenések könyvével, olvasgatnád és megértened magad számára, hogy a saját életedben mit jelent, hogy mit kell megtartani. Jó, tehát, hogy azt szeretném nektek mondani ezzel, hogy nem lehet a Bibliát úgy olvasni, nem lehet a Jelenések könyvét úgy olvasni, mert akkor néma marad, ha csak úgy olvasom, hogy na mi van benne, hogy műveltebb legyek, hogy nagyobb tudásom legyen. Ha így olvasom, akkor semmit nem használ. Azt mondja ez a könyv, úgy kell olvasnod, hogy keresd a magad számára, hogy na mit akarsz, hogy megtartsak. Akkor mondd meg, oké, legyen egy szerződés közöttünk. Azt mondod, hogy tartsam meg, én meg akarom tartani, mert én hiszem, hogy te Isten vagy, és hiszem, hogy te engem boldog akarsz tenni. Akkor most mutasd meg, hogy mit kell megtartanom. Igaz? Ilyen egyszerű. Jó, akkor ha már ott vagyunk, hogy ez egy Istentől ihletett könyv. Ez a könyv arról szól, hogy megmondja az egész világtörténelmet, de nem csak a világtörténelmet mondja meg, hanem azt is megmondja, hogy mi mindent kell nekem megtartanom, hogyan kell élnem, hogy örök életem legyen, akkor igazából már csak egy kérdés van, hogyan tudnám valóban felnyitni ennek a könyvnek a kódját, hogyan tudnám ezt megfejteni. És akkor ebben most egy pillanatra, lehet, hogy össze vannak kicsit zavarodva a szlájdjaim, de egy pillanatra belefogunk most. Tehát az első kulcs, megint csak Jelenések könyve 22. fejezet, mert már múlt alkalom is beszéltünk róla, szintén a 304. oldal, a 18. vers. Ugye emlékszünk arra, boldog, aki megtartja a könyvnek a profétálásnak a beszédeit. Bizonságot teszek pedig mindenkinek, mondja a 18. versét, a Bibliánkban befejezés címmel. Ez, hogy befejezés, meg ezek a vastag betűk, amik előtt nincsenek számok, ezek nem részei a Bibliának. Jó? Tehát, hogy tudjátok, hogy ezeket csak a szerkesztő tette be, hogy könnyebben tudjuk megkeresni, hogy melyik fejezet miről szól, de nincs benne a görögben. Sőt, számozás sincs a görögben, csak sorban jönnek egymás után a görög szavak. Nincsenek benne talán még mondatok sem, nem emlékszem pontosan, de úgy emlékszem, tehát sorban vannak írva, és úgy kell. Ez csak az érthetőség kedvéért van fejezetekre meg beszámozva, az eredetben nincs ilyen. Bizonságot teszek pedig mindenkinek, vagyis megesküszöm mindenkinek. Ez egy nagyon erős. Aki egy könyv profétálásának beszédeit hallja, hogyha valaki ezekhez hozzátesz, e könyvben megírt csapásokat veti Isten arra, és ha valaki elvesz a profétálás könyvének beszédeiből, az Isten annak részét eltörli az élet könyvéből, és a Szent Városból, és azokból, amik e könyvben megírattak. Tehát azt mondja itt Isten, ezt a könyvet nem csak, hogy meg kell ismernünk, nem csak, hogy keresnünk kell azt, hogy mit kell megtartanunk ahhoz, hogy mi tökéletes emberek legyünk, hanem azt is mondja, hogy ha valaki ebből a könyvből, amiket megismert, bizonyos dolgokat elhagy, mert az kellemetlen. Vagy bizonyos dolgokat elhagy, mert az azért nem annyira szalonképes, vagy nem annyira, hogy is mondjam, korszerű, hogy elfogadnák a kortársak. Vagy hozzátesz saját elméleteket, akkor nem lehet része az örök életben. Sajnos. Vagy ha nem sajnos, hanem erre vigyázni kell. Tehát arra buzdít bennünket, hogy igen, komolyan tanulmányozzuk a Jelenések könyvét. De persze veletlenek kérdés, miért csinált úgy az Isten, hogy ilyen szimbólumokat ad? Mi nem mondta el egyszerűen? Elmondja, hogy nem tudom, a francia forradalom időszakában Mart Bertié tábornok bevonul Rómába, foglyul ejti a pápát, akit egy év fogság után meghal, eltörli a hétnapos munkarendet, bevezeti a tíznaposat. Miért azt mondja, hogy a fenevad halálos sebet kap, de a halálos sebéből kigyógyul, és az egész világ csodálva követi. Tehát miért szimbólumokat használ? Miért nem tudott normálisan beszélni, hiszen, már normálisan, bocsánat, tehát miért nem tudott szimbólumok nélkül? Hiszen például az Ószövetségben is olyat tett, hogy megmondta, hogy Kűrosz, téged hívtalak el, te még nem ismertél engem, nem is születtél meg, de majd te leszel az, aki. És ott megmondja a nevét, és amikor Kűrosz jött, akkor mentek a zsidók a nyitott tekercs, és mutatták neki, hogy itt van a neved leírva, mi már tudtuk, hogy jönni fogsz, mert ez a könyv 200 éves, és már előre megmondta Isten, hogy te leszel az a Kűrosz, aki ezt teszi, és nincs, és Kűrosz annyira meg volt ezen illetődve, hogy nyilván jó dolgokat tett a zsidó nép számára. Hát miért nem lehet akkor az egész könyvet úgy leírni, hogy miért azt mondja, hogy az Antikrisztus, miért nem azt mondja, hogy nem tudom, nem is mondom, hogy mit, Néró, vagy Hitler, vagy nem ők azok, nem elmondom előre, de így is mondhatná, és akkor könnyebben felismerni. Miért szimbólumokat használ? Miért szimbólumokat használ? Mit gondoltok erről? Igen, hogy egyrészt kelljen nekem úgy olvasnom, hogy munkát tegyek bele, és hogy valóban magamivá tegyem, és igen, verset-verset összevessek, aztán. Vagy már itt megfog bennünket az Isten, hogy hát ugyan, így kiszúrt velünk Jelenések könyvén keresztül. Hát azért kell még szimbólumokban, mert amikor János látta, ugye, akkor egy olyan könyvet akart írni, ami minden kornak szól. Hogyha most azt mondja, hogy és amikor az atommag második pípájáján ez fog történni, akkor ebből a szempontból szegény nem tud tenni, ez értelmetlen, mindaddig, amíg el nem jön majd Einstein vagy valaki, és akkor feltárja nekünk, hogy mi az atom, meg hogy van, mint van. Ez itt semmit nem jelent, és akkor tényleg az embernek nem sokat jelentene. Viszont végigolvasva szimbólumokkal minden kornak mindig ad valamit, és fokozatosan egy-egy szimbólum az egyik kornak kevesebbet, a következőnek még többet, a következőnek meg még többet ad. Tehát értedek, mit akarok mondani, hogy valami történetet elolvasok, mint kisgyermek, nem tudom, akármelyiket, akkor az ad nekem valami élményt. Amikor ezt 10 évvel később megint olvasom, akkor már egészen más gondolok róla. Amikor felnőtt felolvasom a gyerekemnek, akkor megint más gondolok ugyanarról a történetről. Több réteget le tudok róla szedni. És a Jóisten pont így akarja, hogy a legegyszerűbb embertől, a legműveltebbig, a legokosabbaknak adni akar valamit. Egy olyan csodálatos szöveget írt, ami mindenkit pontosan megérint. Ezt nem tudja ember ilyen jól megcsinálni. A másik pedig az, hogy szimbólumokkal, képekkel, ugye ezt a pszichológiában is nagyon jól ismerjük, ha egy képet mondok, akkor az a kép annyira be tud égni, hogy nem kell erőfeszítést tennem, hogy megjegyezzem. könnyen tudom kötni hozzá. Jézus például a végig csinálta, hogy valamit tanítani akartak, azt mondta, olyan, mint a mustármag, ami picike, de aztán óriási fa lesz belőle, soha nem fogjuk elfelejteni. Amíg nem vagytok olyanok, mint a szőlőveszők, hogy a szőlőtőn, addig nem tudtok gyümölcsöt teremni, soha nem fogjuk ezt elfelejteni. Meg könnyű rá, hogy vele egybe kell lennünk. Azt mondta, olyan, mint a gazdag ember, meg a szegény ember, aki ott volt, és nem kapott semmiféle alamizsnát, és akkor fölmentek, meghaltak, örökre bennünk marad a szegény Lázár, meg a gazdag ember. Olyan könnyen érthető példázatokat mondott, példatörténeteket mondott, hogy azon keresztül a legnehezebb bibliai tanításokat is könnyűvé tette, könnyen érthetővé tette. Na most így vagyunk ezekkel a szimbólumokkal is, ezekkel a jelképes beszédekkel is, hogy akármilyen szinten vagyunk, valamennyiünknek ad valamit, és senki sem megy el üres kézzel. Akkor kezdjük el feltörni jelenések könyvét, bár nyilván egy óra alatt nem sok mindent lehet. Először is, hogy megjegyezzük, a szerkezete úgy néz ki, hogy van benne az elején 7 levél. Itt láthatjátok, olvashatjátok a jelenések könyve második és harmadik fejezetében, emlékeztek, írd meg az Ázsiában lévő 7 gyülekezetnek, és akkor sorba felsorolja az efézusbelieknek, írd meg ezt, a szmírnaiaknak ezt, a pergamoniaknak ezt, és így tovább, és így tovább, és így tovább. Biztos valaki hallottam, aki Bibliában kicsit műveltem, hogy Laodicea. Ugye mindig azt mondjuk, hogy vannak ilyen prédikációk, a laodiceai gyülekezet vagyunk, és hogy most a laodiceai korszak van. Így vagy, most már tudjuk, hogy ez azt jelenti, hogy akik erről beszélnek, hogy ez már a 7. levél korszaka, ezek időrendi sorrendben vannak a jelenések könyvében, és a 7 levél az 7 keresztény korszak. Nem megyünk bele mélyen egyelőre. Azt mondja, írd meg a 7 gyülekezetnek, és ez azt jelenti, Jézus arról akar beszélni, mi fog történni az ő hívő népével a történelmi korszakon keresztül. Tehát aki a 7 gyülekezetnek írt levelet tanulmányozza, vagy leveleket tanulmányozza, az arra fog választ kapni, mi történik az igazi keresztényekkel, mi történik a Biblia követőkkel, mi történik a Krisztus követőkkel. Jó? De azt is mondja minden egyes levél végén, például akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek, aki győz, annak nem árt a második halál. By the way, mi az, hogy második halál, ez érdekes, majd mindjárt beszéltek, akkor ezek szerint nincs az, hogy örökké égni kell, hanem van egy második halál, nem csak egy első. Tehát először meghalunk, aztán másodszor meghalunk, és aztán vége. Tehát nincsen örök élet. Annak nem árt a második halál, akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek, a győzedelmeseknek, enni adok az elrejtett mannából, aki győz, az fehér ruhákba öltözik, és nem törlöm ki annak nevét az élet könyvéből, aki győz, megadom annak, hogy az én királyi székembe üljön velem, amint én is győztem, és ültem az én atyámnak az ő királyi székében. Tehát azt mondja, hogy a levelek nem csak arról szólnak, hogy mi történik a keresztény korszakokban, a keresztény generációkkal, hanem arról is szólnak, hogy ami benne van tanítás, az abban segít nekem, hogy hogyan győzzek az egyéni életemben. Ha szeretnék én is fehér ruhákat jelképesen, ha szeretnék én is Krisztusnak a trónján ülni vele együtt örökön örökké jelképesen, akkor mi mindent kell tennem. Tehát megint ez a kettős igazság nem csak azt mondja el, hogy a történelem mit mond és honnan merre tart, hanem azt is elmondja nekem egyes szám második vagy első személyben, hogy mit kell csinálnom, mire kell vigyáznom, hogyan kell szabályosan küzdenem a hitharcát, hogyan kell megküzdenem. Aztán 6. és 7. fejezet, és láttam annak jobb kezében, aki a királyi székben ült egy könyvet, vagy egy tekercset, ugye akkor még nem voltak könyvek, eredeti szó az tekercs, görögül, pergamen, amely be volt írva elől és hátul, és le volt pecsételve 7 pecsétel. Na, itt van az a 7 pecsétes titok. Tehát az első látomás sorozat 7 levél a 7 gyülekezetnek, a második látomás sorozat 7 pecsét. És Jézus mindig feltöri a pecséteket. Azt olvassuk itt oda, és lapozhatunk a jelenések könyve 6. fejezetéhez, a 291. oldal. Megvan? 6. fejezet első verse, és láttam, mondja János apostol, amikor a bárány a pecsétekből egyet felnyitott, vagy a helyesebb fordításban az elsőt felnyitotta, és hallottam, hogy a 4 élőlény közül, lelkes állat az régies magyar, a 4 élőlény közül egyik azt mondta, mint egy mennydörgé szavával, jöjj és lásd, és láttam, és íme egy fehér ló, stb. Tehát minden egyes pecsét feltörésekor valami történik, és ezt a történést írja meg János. Annyit elővételezek, hogy a pecsétek feltörésekor voltak éppen azt láthatjuk meg, hogy milyen különböző világcsapások történnek, oszmán török birodalom, római birodalomban történt dolgok, aztán a pogányság, vagyis az ateizmus előterjedése, és így tovább, és így tovább. Tehát az első, a hét levél arról szól, hogy a keresztény korszakokban mi történik a hívőkkel, a második, a hét pecsét, mi történik a világgal, ott, ahol keresztények vagy ahol Krisztus ismerők élnek, és végül a Jelenések könyve 8. fejezetétől azt olvashatjuk egy lappal később, ugye, és láttam ez az első vers, hogy amikor feltörte a hetedik pecsétet, lett nagy csendesség a mennyben, mint egy fél óraig, ezzel zárul a hét pecsét, és talán a következő vers, és láttam hét angyalt, aki az Isten előtt állt, és adtak nekik hét trombitát. És a hét trombita szó következik. Tehát a Jelenések könyve érdekes módon három olyan látomás sorozattal kezdődik, ami mindenki 7-7-7. Hát persze a teljesség száma, Istennek a száma, így igaz. Hét napból áll egy hét, különben. Pont a hetedik nap az Istennek a napja, ugye pont a negyedik parancsolat azt mondja, hogy a hetedik napon nyugodjál meg, és emlékezzen meg, hogy Isten teremtette a világot, tehát Istennel ápold a kapcsolatot hét naponta, stb. Stb. Tehát hét levél, a hét gyülekezeti korszak, a hét pecsét, a világnak az állapota, és aztán a hét trombita szó következik. És hogyha valaki, majd esetleg belemélyedhetünk valamikor, hogyha lesz erre igény, akkor megláthatjuk, hogy ez olyan érdekes, hogy a hét levél, a hét pecsét és a hét trombita egymáshoz összeilleszthető korszakok, csak mindegyik három különböző szempontból mondja el ugyanazt a történelmi korszakot, és egyre jobban megismételt. Nem tudta ember írni, lehetetlen volt. És utána következik ugye látjátok a 295. oldalon a hetedik trombita szó, azzal zárulik a hét trombita szó, és utána a 12. fejezettől így olvassuk, és ha lehet, akkor együtt is olvashatjuk, mert kicsit bepillantást adunk abba, hogy hogyan érdemes otthon kezelni. Nem tudjátok elolvasni, hogy föl van téve, de ez az egész 12. fejezet, nem olvasom föl, de a következő féleképpen kezdődik. 12. fejezet első verse, kövessétek érdekszerűség a szemetekkel, mert nagyon hosszú. És látszott egy nagy jel az égben. Egy asszony, aki a napba volt felöltözve, és lábai alatt volt a hold, és az ő fejében 12 csillagból korona, aki terhes volt, és akart szülni, és kiáltott, és kínlódott a szülésben. Látszott egy másik jel is az égben, és íme volt egy nagy vörös sárkány, akinek 7 feje volt, a 7 fejű sárkány, így itt van, és 10 szarva, és az ő fejeiben 7 korona, és a farka után vonszá az ég csillagainak harmad részét, és a földre vetette azokat, és állt az a sárkány a szülő asszony elé, hogy mikor szül, annak fiát megegye. És szült fiú magzatot, aki vasvesszővel legeltet minden nemzetet, és ragadtaték annak fia Istenhez, és az ő királyi székéhez. És az asszony pedig elfutott a pusztába, ahol Istentől készített helye van, hogy ott táplálják őt 1260 napig. 13. vers. Mikor azért látta a sárkány, hogy ő levettetett a földre, kergetni kezdte az asszonyt, aki a fiút szülte, és adatott az asszonynak 2 nagy sasszárny, hogy a kígyó elől elrepüljön a pusztába az ő helyére, hogy ott tápláltassék, helyes fordítás szerint 1 évig, 2 évig és 1/2 évig. És bocsátta a kígyó az ő szájából az asszony után vizet, mint egy folyóvizet, hogy azt a folyóvízzel elragadtassa. De segítségül lett a föld az asszonynak, és megnyitá a föld az ő száját, és elnyelte a folyóvizet, amelyet a sárkány az ő szájából bocsátott. Megharagudott azért a sárkány az asszonyra, és elment, hogy hadakozzék egyebekkel, az ő magvából valókkal, az Isten parancsolatainak megőrzőivel, és akiknél volt a Jézus Krisztus bizonyságtétele, és állt a tengernek fővényére. Na így változatosan ez a 12. fejezet, de nem azért olvastam ezt, hogy most versről versre meg fogjuk fejteni, csak akarom, hogy kicsit belekóstoljunk abba, hogy milyen módszerrel lehet felgöngyölni Jelenések könyvét. Először is, miről szól ez a dolog? Azt mondjuk, hogy látunk egy asszonyt, aki a napba volt öltözve, hold és a csillag a lábai alatt, és terhes, és szülni akar. Ezt kell lehet képzelni, nem? Vannak is olyan szép képek, ilyen metszetek, Cranachtól, meg Dürertől, ahol ilyen, itt áll az asszony a napban és a holdban, és ter, pocakja van, stb. Stb. Tehát sok művészt ez ihletet, és amikor múzeumban járunk, akkor érdemes ismerni a Bibliát, mert nagyon sok sztori visszaköszön, hogy ezt is ismerem, ezt is, ezt is, ezt, ezt így látta. Úgyhogy nagyon élvezetes. Szóval terhes volt, de mit tudunk meg az asszonyról? Az, hogy kínlódott, hogy szüljön, és a végén szült is egy fiú magzatot. Van egy asszony, akinek egy fia születik. És mit tudunk meg még? Azt tudjuk meg, hogy van egy sárkány, aki odaállt az asszony elé, hogy amikor a fiú megszületik, akkor azt a fiút elpusztítsa. Azt a fiút megegye. Ugye? De azt mondja itt, zanzásítva a 12. fejezet, hogy nem mondja, hogy nem ette meg, de a fiú elragadtatott Istenhez, és annak a trónjára ült. Na hát, talán, hogy is mondjam, jelképek megfejtése nélkül is van egy sejtésünk, hogy akkor ez kiről akar szólni. Van valaki, aki esetleg... Tehát a fiú az Európai Unió. Igen. Tehát az Európai Unió is innen vette igen a dolgokat, hogy akkor majd eladhatunk. De azért maradjunk egyelőre. Igen.
Csillag a hold, meg biztos a régi Oszmán Birodalom, a kommunizmus, a sárkány, Kína, össze lehet rakni.
Így van. Na hát akkor nézzük először a fiút. Hogy a fiúról azt tudjuk meg, hogy az Isten trónjához ragadtatott el. Hát gondolom, ezt azt mondja az ember, hogy jó, ezt nagyjából értem, akkor ez a fiú Jézus akar lenni. De ne csak így nézzük meg, hogy mit ír róla a 5. vers. És szült fiú magzatot, aki vasvesszővel legeltet minden nemzetet. És most eszedek el, egy óriási dolog a Bibliában. Ha valamilyen bizonytalanok vagyunk, hogy mi lehet ez, ki lehet ez. Például azt mondjuk a Bibliában, és ott lát a bárány, és a bárány elvette a 7 pecsétes tekercset, mert senki más nem volt rá méltó, csak a bárány. Akkor ki lehetett ez a bárány? Néró, vagy Napóleon, vagy nem tudom, második Benedek pápa, vagy akár. Tehát bármit mondhatunk. De a Biblia azt mondja, egyetlen szimbólumot sem szabad mindaddig beazonosítani, amíg maga a Biblia be nem azonosítja. Ez a sola scriptura elv, amiről már beszéltünk, egyedül a Szentírás. Tehát a Biblia nagyon-nagyon fair könyv. Azt mondja, Józsi, itt van a fiú, aki vasvesszővel legeltet, addig olvasd a Bibliát, amíg valami hintet, valamilyen jelzés, valamilyen segítséget nem kapsz arra, hogy ki ez a fiú a vasvesszővel. Vagy itt van a bárány, addig olvasd a Bibliát, amíg nem jössz rá, hogy a bárány, amíg a Biblia be nem azonosítja a bárányt. Na most, ez könnyű dolgunk van a bárányra kapcsolatban, mert olvassuk az evangéliumokat, és azt olvassuk, hogy János azt mondta, rámutatva Jézusra, íme az Isten báránya. Akkor olyantól kezdve tudjuk, hogyha bárányt olvasunk a Bibliában, akkor a bárány a Biblia szerint Jézus. Ilyen egyszerű. Onnantól kezdve nyugodtan át lehet húzni a bárányokat, és beírjuk, hogy Jézus, 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 akkor egy szimbólum már meg van fejtve. Ugyanígy egy másik azt mondja a Biblia, és láttam egy fenevadat, ami a tengerből, a vízből jött föl. Van itt a fenevad, az egyik szimbólum, másik meg, hogy a tengerből jön föl a másik szimbólum. Olvasom, jelenés a könyvében majd otthon meglátjátok, egyszer csak találok egy verset, és a vizek és a tengerek, amit láttál, népek azok. Oké, akkor nem fölkezett, tudom, hogyha a Bibliában azt olvasom, hogy vizek és tengerek, akkor de áthúzom, azt mondom, ezek népek, nemzetek. Ilyen egyszerű. Tehát semmi olyat nem enged a Biblia, hogy kiáll a szerzetes, kiáll a protestáns lelkész, vagy akárki más, és azt mondja, ezt jelenti ez, meg ez, meg ez. Például nekem megvan Billy Grahamnek a Apokalipszis lovasai című könyve, nem tudom, 30 éve írta, és nézem, hogy mit mond a lovasokról. És látom, egyik azt mondja, hogy Kína, amit itt hallottunk is, a másikra azt mondja, hogy ez, meg az, és olvasom a Bibliát, és sehol nem látom, hogy azt mondja, hogy a lovas pedig Kína. És közben nem is az, mert nem is az lett. A másik azt mondja, a másik lovas meg a Szovjetunió. A Szovjetunió eltűnt. Billy Graham tévedett ebből a szempontból. A Biblia meg nem téved. Tehát nagyon kell vigyáznunk, hogy egyetlen egy szimbólumot sem szabad nekünk úgy beazonosítani, hogy azt gondolom, hogy ez az vagy az. Na akkor nézzük ezt a szült fiú magzatot, aki vasvesszővel legeltet. Itt például azt látjátok, kisbetűkkel a mi Bibliánkban, vagy a tietekben is, Károlyiban, 5. vers, ott láttatok olyat, hogy fiú magzatot, aki csillag vasvesszővel. Az a csillag azt jelenti, hogy ez a vasvesszővel, ez másutt is szerepel a Bibliában, akinek persze internetje van, meg konkordanciája, csak beírja, hogy vasvesszővel, és ma már nem középkori módszerek élünk, szegény szerzeseknek el kell olvasni három hónapon keresztül, még megtalálta, hogy hol van. Nekünk ez egy másodperc, mert beírod egy vasfeszővel, és kiírja azt, amit itt olvasol, Zsolt 2.9. Ez nem azt jelenti, hogy második Zsolt 9 éves, hanem Zsoltárok könyve, második Zsoltár 9 éves. Menjünk oda, nézzük meg. Hát, ha segít nekünk. Ez csak egy kezdcsináló, jó, hogy hogyan kell jelenések könyvét. Az 552. oldal, a könyv szerkesztője azt mondta, hogy második Zsoltár 9. verse, mert ott van ez a vasvessző, de én azt javaslom, hogy olvassuk a 7. verstől. Jó? Megvan? 552. oldal, nyugodtan keresétek meg, nem kell sietni. Megvan, igen. Zsoltár könyve második fejezet, vagy második Zsoltár, és a 7. vers, onnan kezdődik, hogy törvényül hirdetem, jó? Az Úr mondta nékem, én fiam vagy te. Tehát itt az Isten a fiához beszél. Én fiam vagy te, mondja az Isten a fiának. Én ma nemzettelek téged, kérjed tőlem, és odaadom neked a népeket örökségül, és birtokodul a föld határait. Összetöröd őket vasvesszővel, széjjel zúzod őket, mint cserépedényt. Na, itt azt halljuk, hogy azt mondja az Atya, azt mondja az Isten, fiam, te vagy az, aki a népeket vasvesszővel fogod összetörni őket, mint cserépedény. Tehát mindjárt van egy másik ilyen megerősítésünk. Ezek szerint ez a fiú, aki vasvesszővel legeltet, ez az Istennek a fia. Aztán Jelenések könyve 19-15. Oda is lapozzunk, jó? Egy másik segítség. Ez a Biblia vége. Ez picikét nagyobb figyelmet igényel, de itt is fel fogjátok törni a kódot. Ezt a 11. verstől olvasom, jó? 301. oldal, 19. fejezete a Jelenések könyvének, és ott a 11. versbe. Ezt mondja János, és láttam, hogy az ég megnyílt, és íme volt egy fehér ló, és aki azon ült, úgy hívták, hogy hű és igaz, és igazságosan ítél és hadakozik. Ez már nem sok valaki lehet, aki igazságosan ítél és hadakozik. És az ő szemei olyanok, mint a tűzlángja, és az ő fején sok korona van, és az ő neve fel van írva, mint amit senki nem tud, csak ő maga. És vérrel hintett ruhába van öltöztetve, valaki, akinek a ruhája véres, és a neve Isten igéje. Ez már aztán tényleg egyértelmű, ugye, hogy János evangéliumában olvassuk, kezdetben volt az ige, az ige Istennél volt, és Isten volt az ige, és az ige testé lett, és lakozott közöttünk, az pedig csak Jézus lehet. És olvassuk tovább. Tehát, és a neve Isten igéje, és mennyei seregek követik őt fehér lovakon, fehér és tiszta gyorsba öltözve, és az ő szájából éles kard jön ki, hogy azzal verje a pogányokat, és ő fogja azokat legeltetni vasvesszővel. Addig kell olvasnunk a Bibliát, amíg rá nem jövünk. A fiú, akit az asszony szült, és aki a népeket vasvesszővel legelteti. Kicsoda, most már tudjuk, Isten igéje, a mindenható, az Istennek a fia. És még másutt is olvashatunk ugyanerről a vasvesszőről, ezt már nem keressük ki. Például azt mondta az egyik levélben, a levelek között, és uralkodik rajtuk vasvesszővel, aki győz, mint a fazekas edényei széttörnek, amiképpen én is vettem az én atyámtól. Tehát maga Jézus is kimondja, hogy én vagyok az, aki az atyámtól kaptam a vasvesszőt, hogy a népeket, a pogányokat uralkodjak. Ugye milyen érdekes? Jelenések könyve most az egy század részét feltörte magának. Azt mondja, itt ebben a 12. fejezetben, amikor azt olvassuk, hogy a jelképes asszony, aki a napba volt öltözve, és a csillagon meg a holdon állt, a szült egy fiat, aki vasfeszővel legelt, azt mondja, egy asszony megszüli Jézust. És a sárkány meg akarja enni Jézust. Na vajon tudjuk-e a Bibliából azt, hogy tényleg meg akarta, amikor született Jézus, meg akarta enni a sárkány, vagy nem? És hogyan akarta megenni? Tudjátok-e? Hogyne? Mindenki bazony. Ilyen egyszerű. A 12. fejezetben azt írja, hogy amikor Jézus megszületett, amikor a zsidó népből egy asszonytól megszületett, akkor mindjárt a sárkány, vagy mindjárt nézzük ki ez a sárkány, ezt is beazonosítja a Biblia, a sárkány, ő az igen, a sárkány el akarja őt, a sátán el akarja őt pusztítani. És az történt, hogy emlékeztek, a betlehemi csecsemő gyilkosság, ezt nagyon sokan megfestették, szörnyű dolog, azt mondta Herodes, mikor látta, hogy a három napkeleti bölcs nem jött vissza hozzá, hanem ők is isteni sugallatra tovább mentek, és nem mentek vissza Herodeshez, akkor haragra gerjedt, és féltékenységből azt mondta, minden fiút, aki 2 évnél fiatalabb, meg kell ölni Betlehembe, az összes csecsemőt. És ezért volt az, hogy előtte egy angyal mondta Józsefnek, Józsefnek és Máriának, hogy menjenek el Egyiptomba, hogy ebben a mészállásban ne részesüljenek. De valóban itt van. Itt olvassuk Jenések könyve 12. fejezetében, és János ezt értette, hogy a fiú, aki vasmesszővel legeltet, azt el akarta pusztítani már születésétől kezdve az ellenség, de azt írja mindjárt itt, az 5. versben, de ragadtaték annak fia Istenhez és az ő királyi székéhez. Milyen érdekes ez, nem? Tovább folytatva a 12. fejezetet, azt látjuk, hogy az asszony, amelyik szülte, az a nép, amelyikből származik maga Jézus, nem hagyta békén őt sátán. Azt mondta, hogy mikor látta a sárkány 13. vers, hogy ő levettetett a földre, kergetni kezdte az asszonyt, aki a fiút szülte. Tehát azt mondja, hogy az üldözés az tovább folyt, és a 12. fejezet most már megadja a kulcsot. A 12. fejezet azt mondja, hogy sátán Jézus Krisztus születésétől kezdve és utána végig, itt azt mondja 1260 napig, de majd mindjárt látjuk, hogy olyan, illetve a másik helyen azt mondja, hogy 1 évig, 2 évig és 1/2 évig, mindent elkövetett azért, hogy valahogyan elpusztítsa azt a népet, akihez Jézus tartozik, vagy aki Jézushoz tartozik. Jó? Aztán a 13. fejezetnél jön egy másik fenevad, ami feljön a tengerből, ugye a népek közül, már említettem, és ott is azt olvassuk, hogy ő is próbálja írtani a szenteket 1260 napon keresztül. És így tovább, és így tovább. Tehát a 3 levél, a 3 pecsét és a 3 kürtzengés után, a trombitaszó után azt kezdi el mondani Jenések könyve, hogy a hívő embereket Krisztussal az élen hogyan üldözte az ellenség különféle formákban. Ugye először azt mondom, hogy sárkány, ez a római birodalom volt, ugye, mert Herodes a római birodalom törvényeinek köszönhetően adhatta ki a parancsot, hogy menjen és pusztítsák el Jézust. Utána azon keresztül a római hadseregen keresztül akart elpusztítani a kereszténységet. Utána nem csak a hadseregen keresztül, hanem a törvénykezésen keresztül mennyi mártír halt meg a római birodalomban, tudjuk ezt. Tehát erről szól az első, a sárkány, aki meg akar jönni. Utána jön a következő, nem a sárkány, hanem a 13. fejezetben egy fenevad, ami a tengerből jön, de őről is azt olvassuk, hogy pusztítani akarja a szenteket. A szentek azok, akik követik Istent. És utána jön egy következő fenevad, ami a földből jön föl, és az is pusztítani akarja. Azt olvassuk Jenések könyve 12. fejezetétől a 14. fejezet elejéig, hogy az egész kereszténység arról ismertetik fel, hogy mindig üldözte valami. Mindig üldözte valami. Soha nem ült hatalomban, tehát a Jenések könyve szerint soha nem ült hatalomban, soha nem élt világi gazdagságot, hanem állandóan üldöztetés alatt volt, és állandóan az életével játszott. Legalábbis ezt mondja a Jenések könyve. Tehát, hogyha a kereszténységet akarjuk keresni a Jézus korától napjainkig, akkor lehet, hogy nem Rómában kell keresnünk. Lehet, hogy nem Vatikánban kell keresnünk, hanem másút, amire az igaz, hogy állandóan üldöze volt, állandóan írtották őket, és állandóan az életükkel feleltek. De nem akarok belemenni, ilyenekről szól Jenések könyve. Ezt csak kevcsinálódnak tartottam ezt a mai alkalmat. Az a lényege, hogy ugyanilyen szorgalmas munkával nagyon sok szimbólumot fel tudunk tárni együttesen. Nagyon sok szimbólum megadja magát a Biblia más lapjain, és így egy olyan csodálatos világ tárul fel előttünk, ami nagyon nagy mértékben segíthet bennünket ahhoz, hogy szilárd meggyőződésünk legyen arról, hogy mi az életünknek az értelme. Hogy miért vagyunk itt a Földön, és hogy honnan még és hová megyünk. Nekem ez a könyv azt jelenti, hogy egyáltalán nincsen halálfélelmem, hogy bizonytalan lennék, hogy mi fog történni. Abban lehetek bizonytalan, hogy nem vagyok elég jó ember, és esetleg nem ott van a vége, ahol szeretném, de én remélem, hogy ez sem fog történni, mert törekszem arra, hogy jó legyen. De olyan bizonytalanságom, olyan sötétségem, olyan félelmem nincsenek, hogy nem értem, hogy ha van Isten, akkor miért van ez, miért van az, miért van amaz. Tehát, hogyha valaki arra vágyik, hogy ő benne is ez a, azt mondja Jézus, azt akarom, hogy az a békesség legyen bennetek, ami bennem van. Ő is mindig tudta, hogy honnan jön és hová megy. Ugyanezt akarja jelentkezni nektek is. De ahhoz pedig egyetlen egy kulcs van, hogy mondjuk Jenések könyvét, vagy az evangéliumokat meg kell ismerni, akár egyedül, akár segítséggel. És hát én nagyon kívánom mindenkinek, hogy ez sikerüljön, és azt is kívánom, hogy ez az első alkalom kedvet csinált ahhoz, hogy jelenések könyvéhez kedvet kapjatok. Én azt nem akarom titkolni, hogyha jelenések könyvéhez kedvet kaptok, akkor én nagyon szívesen tartok jelenések könyvéről kis csoportos vagy nagyobb csoportos beszélgetést, ami viszont nagyon fáradtság, tehát mindenkit akarok rettenteni. Az olyan lesz, hogyha teszünk ilyet, hogy kinyitjuk barátilag, családilag, vagy hát így családi körben, ahogy most vagyunk, és akkor versről-vel sem megyünk, és elmondjuk, hogy ezt nem tudjuk, ezt tudjuk, ezt meg még jobban tudjuk, ez most bizonytalan, de így szépen föl lehet göngyölni, és nagyon-nagyon sok mindent nyerhetünk ezáltal. Nekem olyan szerencsém volt, hogy volt egy elhivatott ember, aki eljött, és nem sajnálta a családunkra az időt, hogy felteri ezeket, és ezt mindenkinek nagyon szívesen felajánlom, hogy erre van igény, de nem erőltetem egyáltalán, hogy ezzel zárom. A mai alkalommal továbbra is van pogácsa meg teja, ha jól gondolom, igen. És megint csináljuk úgy, hogy egy gyors pogácsa, gyors teja fönt, egy 10-15 perc, és utána pedig itt lehet a jelenések könyvével kapcsolatban is kérdezni, meg bármivel kapcsolatban is lehet kérdezni.